153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Palásti Károly, történelem magyar szakos, középiskolai mesterpedagógusa a Szilárd Áron gimnáziumnak. Köszöntelek, Karcsi, szeretettel.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Nyilván március 15-i műsorról fogunk beszélni, amelynek hát megalkotója, megálmodója és főszervezője voltál. A Szilárdi gimnáziumban a március 15-i egy nagyon különleges sétálós, úgymond ünnep formájában zajlott csoportokban, de hogy egyáltalán te nagy misszionáriusa vagy a különleges ünnepeknek, úgyhogy majd arról is bővebben fogunk beszélni, de most kezdjük akkor egész konkrétan avval, Karcsi, hogy hogyan is zajlott le ez az ünnep, és mikor kezdted el ezt tervezni?
Tavaly a Szilárdi a lovaspályán tartotta a március 15-ét, és az fogott meg benne, hogy külső helyszín, tehát hogy nem az iskola falai között volt az ünneplés, és ott a zöld füvön, amikor a fű illatát érzi az ember, akkor meg lát igazi lovakat, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a jövő évi március 15-ét is tavasz van, kint kell a napfényben megtartani, csak akkor még azt nem tudtam, hogy mi lesz belőle. Az eredeti ötletem az volt, hogy a Petőfi szoborhoz elmegyünk meg vissza, aztán a Petőfi szobrot elvitték, és...
Meghiúsult a terv,
és hát tulajdonképpen tavaly, tehát egy éve beszélgetek arról kollégákkal, városban, ismerőseimmel, meg diákokkal is, hogy mit lehetne csinálni egy ilyen útvonalon, tehát egy ilyen sétálós ünnepléssel.
Ahogy készültünk a beszélgetésre, összeszámoltad, hogy körülbelül hányan vettek részt tulajdonképpen ennek a kicsit talán egy akadály versenyhez hasonló pályának a bejárásának a megszervezésében, amely tulajdonképpen az ünnep helyszínei voltak interaktív módon. Hány embert kellett tulajdonképpen mozgatnod?
Nem tudtam összeszámolni, mert ebben a városi főépítésztől kezdve a helyi múzeumigazgatójáig mindenki benne volt, és nagyon-nagyon hálás vagyok a zeneiskola tanárainak, hiszen 4 zeneszámmal is tudtunk ünnepelni. A trombitások, a Hári János trombita játékát adták elő a városháza tetején, a főbejárat fölött, és a főbejáratnál pedig a Tolcsvai féle talpra magyar szólt gitárral. A Torma János Múzeumban pedig egy vonós négyes, a Kossuth Lajos azt üzentét húzta, bent a teremben pedig fuvolásaink játszottak, és a zenetanároknak ez külön feladat volt, de mindenkivel egyeztettem, beszéltem, és nagyon örültem, mert inkább lehetőséget láttak arra, hogy a gyerekeiket szerepeltessük, növendékeiket szerepeltessük és megmutassuk, és nem pedig kínos feladatot. Hihetetlen jó volt azt látni, hogy a gyerekek mennyire várták ezt a szereplést, mert tudták, hogy valami különleges alkalom lesz.
Hogy hányan vettek részt, ez egy fantasztikus dolog egyébként, mert ez körülbelül akkor majdnem, hogy 70 embert, hogyha csak úgy nagyjából számoljuk, kellett megszervezni, segíteni, összehangolni, de hogy maga az ötlet, mert hogy ugye itt több állomás és nagyszerűen megtervezett programok voltak, mondtad, az is nagyon közösségi módon készült, azon kívül, hogy nyilván a te lelkedben indult el.
Sokszor végigmentem a területen, és minden utcasarkot, mindent átgondoltam, és az egyik ilyen meditációm alkalmával volt igazgatónőmmel, futottam össze Veszeszkiné Uszárik Ildikóval, akinek mondom, hogy mit tervezek, és egyből mondta, hogy hát akkor valahol a toronyba kéne szóljon a trombita, mert sokkal messzebbre szól. Azután tanítványommal, Bús Johannával beszélgettünk, hogy mit lehet ebből kihozni, azt mondja, hogy kell egy történelmi Magyarország, szegfiből, és akkor oda letesszük az ászlócskákat. Tehát diákok, és már van, akit méltat tanul, de elfelejtettem az egy év során, hogy ki mit tett hozzá, hogy hol menjünk, hol vonuljunk, mit csináljunk, és sok-sok helyszíni próba is volt, hogy az ott helyben hogy szólaljon meg. A pedagógus minősítésben van egy olyan indikátor, amelyik azt mondja, hogy a tanulókat bevonja a tervezésbe, és ezen én mindig elcsodálkoztam, hogy ezt hogy lehet csinálni, de aztán beindultam ezen a vonalon, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy a gyereket megkérdeznem, hogy van egy problémám, és van-e rá ötleted, és a gyereknek lesz ötlete, és onnantól kezdve, hogy az ő ötletét valósítjuk meg, el is köteleztük arra, hogy megcsinálja, és várja, hogy fog sikerülni az az ötlet. Úgyhogy mondom, hogy a fáradtságon túl nagyon nagy öröm egyszerűen volt az előkészületekben az együttműködési hajlam, hiszen amikor megérezték azt, hogy itt valami különleges dolog fog történni, akkor egyből beindult mindenki, hogy segít.
Egy kicsit a japán példa jut eszembe erről, mert azt mondják, hogy a japán csoda többek között annak köszönhető, hogy minden vállalatnak, akár még a takarító személyzete is bármilyen ötletet bedobhat egy dobozba, és azt a vezetőség mindig elolvassa, mert hogy nagyon sokszor teljesen eredeti ötletek születhetnek, nem feltétlenül a projekt vezetőjétől. Na most erre láttunk gyönyörű példát ebben az esetben. Maradjanak velünk hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen itt még nem veséztünk ki egy csomó dolgot, akár a március 15-i ünnepe kapcsolatban, hiszen azért az nem egyszerű dolog a toronyba felmenni, ott trombitálni, oda felvinni a diákokat. Talán ez szólt a legnagyobbat fizikailag is, és talán élményben is. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Palásti Károly tanár úrral.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Beszélgető társam Palásti Károly, a Sziládi Gimnázium történelem magyar szakos mesterpedagógusa. Mondhatni mesteri ez a mód, ahogyan a március 15-ét megünnepelte az intézmény, kisebb csoportokban egy akadályversenyszerű helyszíneken mentek végig, ahol tulajdonképpen nem kellett akadályokon átmenniük, hanem egy-egy jól felépített ünneplési elemdal fogadta őket, és én tudom, hogy általában a te általad ilyen nagyon különleges módon megszervezett ünnepek nagyon fel vannak építve, főként érzelmileg, hogy azt valaki ne csak hallja, értse, hanem átélje. Mi volt itt a vonulat, az ív?
A vonulatot alapvetően a zenére építettem föl. Amikor a Városháza sarkát elérte egy-egy csapat, akkor megszólalt a trombita. De ez egy ilyen harcias hangszer, ráhangolt bennünket egyből arra, hogy mi fog történni. Azután a következő zene, az a Tolcsfai féle talpra magyar volt, gitárral az egy bensőségesebb zene, és a fő hangsúlyt azt a vonós négyesre terveztem. Amikor belépett a múzeumba egy-egy csoport, akkor a múzeumi recepciónál fölcsendült a Kossuth Lajos, azt üzente egy vonós négyestől, amiben külön történet, hogy ugye annak alsó szólama nincsen, úgyhogy a cselló játékot azt a vonósok tanára írta direkt erre az alkalomra, hogy az úgy legyen valami összhangzat is, és bent pedig a festmény előtt ott a fuvalások Telemant és Bachot játszottak. Előttük volt a zenészek előtt, ott volt szegfűből kirakva a történelmi Magyarországnak a kontúr térképe, és itt mondom el azt, hogy már januárban elkezdtük, hogy ilyen nemzeti színű zászlócskákra, körülbelül akkorára, mint amit az óvodások szoktak lengetni a Petőfi szobor tövében, fölírtunk egy-egy 1848-as történelmi forrást, ezt a 11-es tanulóink írták meg, részletek az áprilisi törvényekből, 12 pontból, meg a 48-as hadieseményekből, most ezek fölkerültek egy zászlóra, ebből legyártottunk 600 darabot, hogy mindenki tudjon húzni belőle egyet, és amikor a műsor elkezdődött, akkor ezt a zászlócskát kihúzták egy kosárból, amin rajta volt egy üzenet, olyan, mint egy ige, ami őt megtalálja, és akkor ezt elolvasta, és vitte magával ezt a kis nemzeti színű zászlócskát végig, és amikor beért a menet végén a talpra magyar festmény elé, akkor ide a történelmi Magyarországnak a kontúrjába berakta ezt a zászlót, és amikor vége volt a műsornak, akkor az egész történelmi Magyarország ki piros-fehér-zöldült ezektől a kis zászlócskáktól. És nekem külön megható volt, hogy a tanári karban vannak külföldről, tehát ugye a régi Magyarország területéről származó kollégák, Beszédes Nagy Anikó Vajdaságból jött, Bíró Emőke pedig Székelyföldről, és mikor vége volt a műsornak, oda jöttek hozzám, hogy ők oda tették le a kis zászlójukat, ahonnan jöttek, a szülőföldjük helyére.
Hát én azt gondolom, hogy ez olyan mesteri kézzel megalkotott ünnep, amely mindenkit megérint, hogy hát csak gratulálni tudok. Ahogyan tették maguk a diákok is, vagy legalábbis a tekintetekből, vagy egy-egy kollega visszajelzéséből ezt hallhattad. Nagyon különleges pontja volt. Nyilván ez egy felépített ív, tehát nem nagyon lehet kiemelni, de szervezésileg talán az egyik legnehezebbnek tűnik így kívülről, hogy a toronyba felvinni a trombitát és a gyermekeket. Ezt hogy oldottad meg?
Már említettem, hogy nem az én ötletem volt, de utána nagyon megtetszett, és hát természetesen fölhívtam telefonon Tóth Péter főépítőt, egyrészt, hogy egyáltalán lehetséges-e az, hogy ott a civilek mászkáljanak a toronyban, aki nagyon pozitívan állt hozzá, és azonnal elmondta, hogy mik a lehetőségek, és amikor a gyerekekkel elmentünk, akkor ő személyesen vezette őket ki a tetőre, vigyázván arra, hogy ott nehogy baleset legyen. Igen, hát ez a főépítész úr nélkül nem jöhetett volna létre, mert ezt ő neki kellett átlátni, hogy hol lehet biztonsággal megállni, és úgy, hogy az utca másik oldaláról látszódjanak az arcok, akik trombitálnak. De a járókelők is jó néven vették, megálltak trombitaszót hallgatni, annyira nem siettek, hogy egy kis trombitaszó ne féljen bele.
Főleg így ünnep környékén, fantasztikus. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést hamarosan, mert hogy Panásti Károlynak nem csak a márciusi, talán az egyik legszebb nemzeti ünnepünk kapcsán támadt ez a fantasztikus ötlete, hogy fáradtságot nem kivélve, közel 100 embert megmozgatva egy ilyen különleges sétálós ünnepet szervezzen, hanem több más ilyen ünnep volt már, és még lesz. Erről fogom faggatni, hogy alakul ez ennek a terve, és miért legfőképpen. Maradjanak velünk, Palásti Károlya beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést. Panásti Károly tanárúra beszélgetünk a Szilárdi Gimnázium különleges március 15-i ünnepléséről, melynek fantasztikus forgatókönyve van, akik eddig velünk tartottak, kéztörténészi kutató munka eredménye, és közel egy éves előkészítő munka, és közel 70-100 munkatárs, akik megalkották tulajdonképpen az állomásokra lebontott ünneplési formát, melyen a diákok csoportonként jártak végig. Én ígértem, hogy más ünnepeket fogunk veled átbeszélni, hiszen majdnem mindig valami jó ötleted van, és mindig más, mint egy hagyományos ünneplés, de hogy itt annyi mindenről nem beszéltünk még, amely kutatómunka benne van, és érdekesség ebben a március 15-ben, úgyhogy még nem térünk arra rá, hanem maradunk március 15-nél.
A klasszicista város háza, ugye a Kiskunhalasi Városháza ugye kettőből van összegyógyítva. Volt egy klasszicista városháza, amelyik az 1830-as években épült, és a 20. század elején ezt egészítették ki a mostani szecessziós városházával. Ha valaki a városháza, ez a Köztársaság utca másik oldaláról nézi, akkor nagyon jól kijön az, hogy a klasszicista városháza az egy külön épülettömb, és most a felújítás során a színben is megkülönböztették a két városházát.
Ez a fehér részről beszélünk.
Így van, ez a fehér rész. Ez a klasszicista városháza, ott keskenyebb a járda egyébként, mert akkor még kisebb forgalomra számítottak, és ezt a klasszicista városházát, ezt dekoráltuk föl egy kicsit. Ugye ideállítottuk föl a 8 nemzeti színű zászlósunkat, hogy ez lett az ünnepségnek az egyik kiemelt helyszíne. Ezt azért gondoltam így, mert ez az épület akkor már 12 éve áll, amikor Petőfi és társai a pesti forradalmat csinálják. Tulajdonképpen Petőfi kortárs épületről van szó, ez aktualizálta. A másik, hogy a cucorfogarasi szótárból kikerestem, amelyik az 1860-as években jelent meg, hogy akkor hogy írták az utcát, és akkor hosszú U-val és CZ-vel szerepelt benne. A másik pedig a betűtípust megkerestem, hogy a 12 pontot meg a nemzeti dalt az Bodóni Antikva betűtípussal nyomtatták. A Bodóni Antikva betűtípust most, aki Magyar Nemzetet vásárol, a Magyar Nemzetnek a címlapján a felirat, hogy Magyar Nemzet, ez az a Bodóni Antikva, amivel 48 március 15-én nyomtattak a Landerernél, és a 48-as utcát, tehát a betűtípust is, meg a névhasználatot is, vagy a szóalakot, a helyes írást is tudatosan választottam ki direkt erre az alkalomra. A másik, hogy a humán tagozatosok a 11-esek, minden ablak alatt elmondtak egy Vörösmarty Kölcsey Petőfi verset, tehát a reformkori költőket megidézték, úgyhogy így a memoriterekből így lett ünnepi műsor, hogy Petőfinek az apostolából a szőlőszem metaforától kezdve Kölcsey husztját, ami a kötelező memoriterekben szerepel, azt most fölmondták, mint ünnepi műsort.
Készülve az érettségire tulajdonképpen, és ünnepelve egyszerre.
Tulajdonképpen egyszerre, így van. És volt még egy játék a Talpra Magyar festmény előtt, pedig beöltöztettünk egy fiatalembert Halasi gazdának, mert azt úgy tartjuk, hogy az ott az a cifraszűrös ember az Halasi gazda, vagy ha nem Halasi, akkor minimum alföldi gazda, aki ugye föltéved a József napi vásárra és hallgatja Petőfit, tehát tehát egy ilyen cifraszűrös parasztember juhászbottal ott állt a festmény előtt, és Petőfi alakja elé pedig találtam két szőke lányt, aki Szabó T. Annának a Reformkori Nők című versét szavalta el, úgyhogy ott a helyszínen gyakorlatilag a Halasi Gazda és Petőfinek a módosított változatai szerepeltek, ez is hozzátartozott a játékhoz.
Hát azt mondom, hogy nagyon élvezhették a gyerekek, de mi is élvezzük, egész egyszerűen még halva is nagyon izgalmas, és azt szűröm le, és szerintem a hallgatók is leszűrték, hogy végtelen izgalmas és nagy misszió fűz téged ahhoz, hogy valamit izgalmasan és teljesen más módon, kicsit drámai módon, főleg érzelmileg átélve, részt véve abban a szituációban jeleníts meg, mert az iskolában nagyon sok ilyen ünnepet szerveztél, és most is jár a fejed egyen.
Akkor beszéljünk a jövőről. Széláth Járó Református Gimnázium fogja tartani az október 6-ai ünnepséget ősszel, és ezt úgy gondoltam, mivel az városi ünnepség lesz, úgy gondoltam, hogy ez a főpróba a városi ünnepség elé. Csak akkor a vonulási útvonalunk más lesz, de erről majd szerintem akkor lesz érdemes beszélni. Akkor a Kossuth utcai Kossuth emléktáblától fogunk vonulni vissza a Tormajos Múzeumnak a képeig. Mi itt Kiskohalason nem tudjuk eléggé átélni azt, hogy nem tudunk elég örülni annak, hogy ilyen festmények vannak Kiskohalason, mert az országban, ahol tankönyvet írnak március 15-ről meg 1849-ről, ott a kiskolási festmények vannak a tankönyvekben, és mi ezeket itt eredetiben megcsodálhatjuk, és úgy érzem, hogy kötelességünk is megünnepelni nem csak március 15-ét, hanem azokat a festményeket is, amik itt vannak Kiskohalason, és most, hogy új kiállító tér van, alkalmas a helyszín arra, hogy oda nagyobb szabású rendezvényeket is bevigyünk, egy ilyen vonulós rendezvényt, mint ez a volt. Az egyik kollégám azt mondta, hogy ez egy koronavírus kompatibilis rendezvény volt.
Kis csoportokban vonultak a diákok, pedagógusok.
Kis csoportokban vonultunk, így van, sütött a nap, és a másik, hogy szabadtéren voltunk, tehát nem bezsúfolva egy helyszínre, de amikor elterveztük, akkor még nem tudtuk, hogy majd milyen
jár. Ez koronavírus kompatibilis lesz.
Így van, hogy ezt milyen külső körülmények között kell megtartanunk.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Panásti Károllyal.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket, beszélgető partnerem Palásti Károlya, Sziládi Áron Református Gimnázium magyar történelem szakos mesterpedagógusa. Említettem, hogy ez nem az első ilyen ünnep, amit ilyen nagyon különleges és izgalmas módon szervezel meg, mert hogy már a tavalyi október 6-i ünnep is hasonló volt. Egy néhány szót, hogy ott mik voltak a fő ötletek és interakciók.
A tavalyi ünnepség az iskolai ünnepség volt, akkor itt a Portánál, az aulánkban kaptam kölcsön a Tormajos Múzeumtól egy másolatot az aradi vértanúkról, és azt állítottuk ki, tehát tulajdonképpen ez volt a helyszínünk, ez adta az ünnepségnek a helyszínét és a dekorációját, és a feladat pedig az volt, illetve a műsor, hogy Tormai János Múzeumban volt egy olyan kiállítás, hogy Bicó Géza kiállítás, és Bicó Géza dédunokája a MÁV szimfonikusok kuratóriumának tagja, és olyan jól érezte itt Kiskohalason magát, hogy az akkori itteni kiállítás szervezőket meghívta Budapestre egy koncertre. Ez a koncert, ez pedig Sir Carl Jenkinsnek a 70. születésnapja volt, egy kortárs angol zeneszerző, és ezen a koncerten hallottam először, hogy ez a Sir Carl Jenkins, ez Velszi, és írt Arany János balladájára, a Velszi bárdokra egy oratóriumot. Mikor megtudta, hogy az ő népéről Magyarországon írtak verset, akkor ebből született egy oratórium, és az iskolai megemlékezésen ebből játszottunk le egy részletet, ebből a kortárs zeneszerzői oratóriumból. Inkább azt mondanám, hogy az a műsor szerkesztéseim, ezek mindig összelopkodom valahonnan, tehát nem tudok úgy részt venni egy színházi előadáson se, vagy egy koncerten, hogy ne azon gondolkodjam, hogy ezt hol lehet felhasználni majd egy év múlva, két év múlva, vagy a tanításban, vagy pedig egy iskolai műsorban. Úgyhogy az október 6-a, az elmúlt október 6-a ettől volt emlékezetes.
Azon kívül, hogy a legények futottak, minden osztályból egy valaki, sőt, még utcatáblákat is felderítettél Kiskunhalason, amelyek kötődnek az emlékezéshez.
A magyar szakos diplomamunkámat az Kiskolás utcaneveiből írtam, és az elmúlt időszakban az utcanevek olyan változáson mentek keresztül, hogy lehetetlen volt nem szembesülni azzal, hogy az utcák neve az jelent valamit, és azzal is szembesülnünk, hogy nem éljük át az utcák nevének a jelentését, tehát hogy az kicsoda. És ennek okán a 2 évvel ezelőtti október 6-ai ünnepséget azt úgy csináltuk meg a Sziládiban, hogy a 48-49-hez köthető kiskolasi utcaneveket összegyűjtöttem, és oda elmentek, minden osztály másik utcába elment futni, és amikor beérkeztek a futásból Kiskolas város főterére, akkor ott Migrahomba bemondták, hogy melyik utcában jártak, és hogy az az ember miért volt fontos a 48-as eseményekkel kapcsolatban. Hát ki kellett bővíteni, mert ugye aradi vértanúkról nem nagyon neveztek el utcát Kiskolason. Damjanicsról van utca, többi hirtelen nem is jut eszembe, hogy van-e több. Tehát bele kellett vennünk Kossuthot, Petőfit, Arany Jánost, Jókait, azon kívül Balajt Idénest, tehát akik helyi jelentőségű 48-asok, Gál Lajost, és hát belevettük ilyet is, hogy Bajnok, meg Honvéd, tehát azokat az utcaneveket, amik tartalmilag valami módon köthető. Ott az volt a szempont, hogy minden 22 osztálynak legyen külön egy 48-as utcája, vagy 48-49-es utcája, amelyikhez tud kötődni.
Befejezésül én azt gondolom, hogy körülbelül mostanra mindenki azon gondolkodik, hogy ma, amikor általában azért a pedagógusok túlterheltek, és nagyon sok feladat van, valaki nem egy sima ünnepséget szervez, netántán nagyon sok ilyen rádiós ünnepséget a könnyebbség kedvéért, hanem ilyen elképesztően izgalmas, ugyan, de nagyon nehéz és sok szervezést igénylő ünnepeket szervez. Karcsi, miért csinálod?
Meggyőződésem, hogy ez a március 15-e bevésődött a gyerekek emlékezetébe. Én biztos vagyok benne, hogy ott fönt trombitált a városháza tetején, az unokájának is emlegetni fogja, hogy volt egy március 15-e 2020-ban, amikor nem csak a koronavírusra fog emlékezni, hanem arra is, hogy ott trombitált. Tehát úgy gondolom, hogy az emlékeket le kell gyártani. Tehát olyan rendezvényeket kell produkálnunk, amikre emlékezni fognak a gyerekek, és a pedagógusnak ez is felelőssége. Ezért fontos, hogy élményekben gazdag legyen ez a középiskola, ahova járnak, mert arra, hogy 4 éven keresztül, vagy 8 éven keresztül magyar órára jártam, az megesett már mással is, de az iskolai rendezvényeken keresztül, az ünnepségeken keresztül tudunk olyan hatásokat elérni, ami semmi mással nem pótolható. A másik törekvésem az, hogy minél több szereplője legyen egy rendezvénynek, tehát hogy ne nézők legyünk, hanem szereplők.
Ugye most egy kicsit a dráma előtűnik a te képzettségedből.
Igen, tehát 15 évvel ezelőtt szereztem drámapedagógus szakvizsgát, ott nekünk volt egy tantárgyunk, ami műsorszerkesztésről szólt, és ott azt tanultuk, hogy a műsort azt úgy kell szerkeszteni, mint ahogyan a dráma megy. Tehát ugyanúgy legyen egy felvezető része, egy ráhangoló része, egy kontextus teremtő része, és hogy tervezzük meg a csúcspontot. Drámában, ami a fő konfliktus helyzet, a műsornak legyen egy csúcspontja, és legyen egy lecsengése. Tehát, hogy milyen elemekből kell egymás után rakni ahhoz, hogy az hasson arra, aki nézi. De itt visszatérnék ahhoz, hogy minél több szereplője legyen a műsornak, mert tehát nézőnek lenni is jó, de szereplőnek még inkább. Nagyon hálás vagyok azoknak a tanáraimnak, akik 1970 és 78 között engem tanítottak, mert mindenféle műsorban szerepeltettek, és ezek a szereplés emlékek, ezek még most is megvannak bennem, hogy igen, ott állok a mikrofonnál, és előadom. Tehát ezek a szerepeltetések a gyerekeket is arra nevelik, hogy bele kell állni a szerepembe, azt végigcsinálni, jól végigcsinálni, kitartás. Ez az egész egy ilyen műsor az, mint a sörétes puska, tehát sokkal több mindent eltalál, mint amennyit eredetileg célzunk. Mert az a gyerek, aki ma végig szavalta a nemzeti dalt 1,5 órán keresztül, sokkal többet tanult annál, mint hogy egy verset elmondjon. Mert neki közben figyelni kellett a társaira, a szövegre, és át kellett élni azt, hogy az ő vállára rá van rakva annak a műsor szakasznak a teljes felelőssége, hogy az az övé. Azt neki meg kell csinálni.
Karcsi, mit mondhatnék már? Nagyon-nagyon köszönjük az élményeket a diákok nevében, és azt gondolom, mi hallgatóként is egy nagy élményben részesültünk most rajtad keresztül. Köszönjük.
Nagyon szívesen.
Palásti Károllyal beszélgettünk, aki a nagyon különlegesen megszervezett március 15-i emléksétáról mesélt nekünk, és egyáltalán az ünnepek szerepéről. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is itt a Halas Rádió mellett. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.